Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat a 204. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét. Krisztusom kívület, 204, mind a négy versét. Csak meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy egy mozgalmas, zajos nap után most ide csöndesedhetünk eléd. Annyira rád vagyunk szorulva, annyira erőtlenek tudunk lenni nélküled, és ha te nem könyörülsz meg rajtunk, olyanok is maradunk, mint ahogy beléptünk ide. Könyörülj a lelki hallójáratunkon, hogy halljunk. És könyörülj, hogy azt halljuk meg, amit irgalmasan nekünk te mondasz. Jézus Krisztus, köszönjük azt az első nagy hetet neked. Köszönjük, hogy semmi emberi gonoszság, vád, ütés, köpés, hazugság és gyalázat nem tudott kimozdítani abból, aki vagy. Isten látható testet öltött jósága és szeretete. Dicsőítünk, hűséges Urunk! Egyúttal megvalljuk, hogy minden bűn átkát mi is hoztuk magunkkal, rád, bocsáss meg nekünk, és segíts abban, hogy bűnbocsánatot személyes valósággá lehessen mindannyiunk életébe. Jöjj, Szent Lélek Isten, és cselekedj, és dicsőítsd meg bennünk az értünk is szenvedő, a kereszten meghaló, és húsvétkor feltámadó megváltó Krisztusunkat. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, igeolvasásunkban jutottunk a János evangéliumában, a 18. részben, éppen oda, ami a mai sorozatunknak is a központi témája, gondolata lesz majd. A 18. rész 28. versétől olvasom az igét. Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk, és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Felelének és mondának néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondd azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondának azért néki a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Hogy beteljesedjék a Jézus szava, melyet mondta, mikor jelenti, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólítja Jézust, és mondta neki: te vagy a zsidók királya? Felelt néki Jézus: magadtól mondod éte ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Felelt Pilátus: avagy zsidó vagyok én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Jézus így felelt: az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondd azért néki Pilátus: király vagy é, hát te csak ugyan? Jézus így felelt neki: te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondanék ki Pilátus: micsoda az igazság? És amint ezt mondá, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik: én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen, akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltának azért viszont minnyájan, ezt mondva, nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt. És hozzáolvasom még a 19. rész első versét, folytatódik a történet egyébként. Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. Kedves testvérek, nagyheti sorozatunkban beszéltünk az elárult Jézusról, akit Júdás árult el, amikor a szenvedés történetén végig megyünk, akkor azt fogjuk látni, hogy minden estén kiderül, hogy van milyen lelki szenvedése is Jézusnak azok miatt, akik az ő pere elfogatása és halára ítélése körül ott vannak. Van lelki terhe is, és van testi, fizikai nyomorúság is. Aztán beszéltünk tegnap a megkötözött Jézusról, akit a zsidó nagy tanács kötöztetett meg, és úgy küldte át Pilátushoz. Kedves testvérek, folytatva a sorozatot, ma este Pilátus lesz előttünk. Úgy gondolkoztam rajta, hogy mit érdemes erről mondani? Mi értelme van ennek, hogy Pilátusról beszéljünk? De azt mondja Isten igéje, hogy mindenek, amik Isten igéjében vannak, a mi tanulságunkra írattattak meg. Ezért semmi olyan nincs a Bibliába, így Jézus szenvedés történetébe, amiben ne lenne ott a tanulság nekünk. Ezért bármennyire is mocorgott bennem az, hogy hát mit lehet erről a Pilátusról mondani, mi ebből az üzenet, hát milyen üzenet van egy Pilátusban, aki halálra adja Jézust. Aztán ahogy gondolkoztam felette, egyre több mindent megértettem, és majd az igehirdetés második felében, amikor végigmegyek a történeten, el fogom mondani a tanulságokat. Hogy látszólag nekünk ehhez a Pilátushoz, az égvilágon semmi közünk. Mi közünk van nekünk hozzá? És mégis azt mondja Isten ígéje, ha megvan iratva és megvan iratva, az a mi tanulságunkra irattatott meg. Ott kezdődik ez a nagyheti nyomorúság, hogy először a zsidó nagy tanács meghozza a döntést Jézus felett. Régóta készültek erre már, hogy Jézust valahogy kivégeztetik. Vagy kivégzik, vagy kivégeztetik. Tegnap kiemelkedett az ígéből ez, hogy sietve teszi meg a zsidó nagy tanács, hogy Jézust elítéli, és kimondja fölötte a halálos ítéletet. És ebben az is döbbenetes, testvérek, hogy a zsidó nagy tanácsnak, éppen úgy, mint minden zsidó bíróságnak, volt egy törvénye, amelyik arról szólt, hogy azon a napon, amikor valakinek az ügyét tárgyaljuk, nem hozhatunk ítéletet. Úgy tartották nagyon bölcsen, hogy először mindenki a bírósági nagy tárgyalás után menjen haza, feküdjön le otthon, takargassa be a gyerekeit, a feleségét, és gondolja végig, hogy akit holnap elítélünk, az valakinek a fia, valakinek a lánya, valakinek az apja. Volt ebben a bírósági rendtartásban egy csodálatos bölcsesség, és ezzel szemben mit olvasunk Jézus perébe? Hogy összegyűlnek már kora reggel, dehogy várnak egy napot. Kora reggel összegyűlnek, ripszopsz, kimondják, halálos ítélet, föl a kezére a köteleket, zsupsz, gyerünk vele tovább. Hadd szabadjon így mondanom, mert ott majd a fölhergelt zsidó tömeget is joggal elítélhetjük, de maga a zsidó törvény nem így szólt. Ezek a zsidó főemberek, főpapok a saját törvényüket is átlépték, mert egy éjszakát aludniuk kellett volna és imádkozni, mielőtt másnap döntést hoznak. De nem akarták. Meghozták a döntést, és azt mondják ki Jézusról összességébe, mikor átadják Pilátusnak, és Pilátus mondja, vigyétek haza, foglalkozzatok vele. Nem lehet nekünk, de Pilátus, ha nem lenne bűnös, nem hoztuk volna ide. Mi a bűne? És kimondanak egy félelmetes szót. Gonosz tevő. És úgy gondolkoztam ezen a szó összetételen. Vajon milyen gonoszt tett Jézus? Mert sok mindent, amit tett, megír a Biblia, de azt nem olvassuk soha sehol, hogy valami gonoszt tett. Amit kimond róla a zsidó nagy tanács. Nem is abba kötnek csak bele, hogy Jézus miket mond magáról, hogy ő kicsoda, hanem gonoszt tevő. Így adják át Pilátusnak. Pilátusnak kell meghoznia a hatalomnak a döntését. Neki volt joga és kötelessége kimondani egy ilyen perbe a végső ítéletet. Élet és halál ura volt. Ráadásul Pilátus jogász volt, tehát profi. Értette a szakmát, tudta a jogi szabályokat, a rendelkezéseket. Profi volt, igazi szakember volt. De egy nagyon gyenge jellemű ember volt, aki első renden abból élt, hogy ragyogó kapcsolatai vannak. Sok ilyen embert ismerünk, tulajdonképpen abból él, hogy jó kapcsolatai vannak. Ő önmagában nem sokat ér, de jó kapcsolatai vannak. Tiberius császárnak volt a veje. Hát ennél jobb kapcsolat nem lehetett a birodalomba, mint hogy a császár veje vagyok én. Ez igazán jó kapcsolat volt. Amikor kivizsgálta Jézus ügyét, hamar rájött, hogy ez a Jézus semmilyen halálos bűnt nem követett el. Ezért tett egy kísérletet Jézus megmentésére, aztán tesz többet is még. De az első pillanattól kezdve, amikor rájött, hogy hamis vádakkal vádolják Jézust, hogy Jézus nem követett el semmit, mint jogászember tudta, hogy ha nincs bűn, amit rá lehet valakire bizonyítani, hogy lehetne halálra ítélni. És ennek a feszültségében elkezd örlődni. Azt megértette, hogy a zsidók meg akarják öletni ezt a Jézust. Igen, de hát találjunk valamit. Hát én bíró vagyok, én fogom kimondani az ítéletet. És ezért kísérleteket tesz Pilátus, hogy a törvény szerint járjon el. Azt az első pillanattól kezdve tudta, hiszen nem egyszer rákérdezett, hogy Jézus bűntelen és ártatlan. Ki is mondta az első Jézussal való beszélgetés után, kiment a néphez, meg a zsidókhoz, ugye a zsidók nem mehettek be a törvényházába, mert akkor nem ehették volna meg a húsvéti bárányt, meg megfertőztetik magukat. Ezért Pilátus kibejárt. Ez az a furcsa dolog, amit olvastok az evangéliumban. Kiment Pilátus, visszament Pilátus. Mindig visszament a törvényházba, ahol ott volt Jézus, és mindig kiment utána Jézussal való beszélgetés után a néphez. A főpapokhoz és a néphez. És az első, amit mond neki, ez így, nem találok benne bűnt. Puff. Képzeljétek el azokat, akik ezért hozták, hogy szerintük gonosztevő, ki kell végezni, meghoztuk mi, zsidó főpapok, az ítéletet. Bíró kihallgatja, kijön és azt mondja, nem találok benne bűnt. Mit kéne tennie most? Azonnal kiszabadítani Jézust a kötelekből, és elmondani, hogy kérem, nincs benne bűn, tessék hazamenni. De nem ezt olvassuk. Én elgondolkoztam, testvérek, azon is, hogy egy perben, ha valaki vádlott, annak rendszerint van ügyvédje, aki védi. Jézusnak nincs ügyvédje. De legalább valaki lenne odakint a tömegbe, aki hallja, hogy ott ordítják a rettenetes vádakat Jézussal szembe, hogy milyen gonosztevő ez az, amaz, aki ott volt talán az 5000 megvendégelésénél, vagy a 3000-nél, vagy hallotta, hogy az ő családtagja ott volt, amikor Jézus gyógyított, csodát tett, vagy ott ült és hallotta, hogy Jézus hogy beszél, de egyetlen egy ember nem szólal meg Jézus mellett. Ügyvédje nincs. A tömegből nincs egy ember, aki elnézést kérek, én azt hallottam, hogy ez egy jó ember. Senki. És mi történik? Egy egész különös dolog, az a Pilátus, aki a bíró, és el kéne, hogy ítélje, elkezdi védeni Jézust. Azt mondja, hogy ettől fogva igyekszik Pilátus őt szabadon bocsátani. És megindul egy roppant érdekes dolog. Pilátus, akinek halálra kéne ítélnie, elkezdi védeni Jézust. Különös. És képzeljétek el, hogy ebben a védelemben nem marad egyedül. Lesz még egy valaki, aki Jézus védelmére kell. A felesége. Aki nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, csak üzen a férjének. nagyon rossz álmom volt, gyötrettetem éjszaka álmomba. Emiatt az, igaz ember miatt, üzeni a férjének. Két védője van Jézusnak, Pilátus és a felesége. Senki egy szót, jó szót nem mond Jézus mellett. Gyötrődik Pilátus, végig gyötri ezt az egészet, hiszen hallja a hamis vádakat. Azt olvassuk, hogy teljes igyekezettel vádolták a zsidók Jézust. Testvérek, a gyalászkodó hamis vád mindig teljességre törekszik. A gyalászkodó hamis vád totális győzelemre törekszik. Nézzétek meg, most megy egy televízióba kísérhető, neveket nem mondok, elképesztő, egy volt férj és feleség között, minden újságtele, mocsokkal, váddal, aljassággal, és nézzétek, ugyanaz történik, hogy teljességre tör a hamis vád. Végérvényesen akar pusztítani. Teljességre, ahogy a Bibliában meg van írva, teljességre tört. Pilátus pedig hallgatja ezeket. Aztán három dolgot mond. Először azt mondja, semmi bűnt nem találok benne abból, amivel vádoljátok. Azután semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett. És mikor mégis kiabálnak, hogy feszítsd meg, oda kiállt nekik. Hát mondjatok már valamit, milyen gonoszt tett. Hiszen ezzel hoztátok ide, hogy gonoszságot cselekedett. Mondjatok egyet, milyen gonoszt tett. Néma csönd, csak a kiabálás. Feszítsd meg. A kérdésre nincs válasz. Mégis a teljességre törnek a hamis vádakkal, mert el akarják pusztítani mindenáról Jézust. Keres újabb kibújót Pilátus, azt mondja nekik, hogy megfenyítem, hát vádoljátok, nem találok benne bűnt, de hogy megnyugodjatok, megkorbácsoltatom, jó? És utána elbocsátom. Szó sincs róla, mondják. Feszítsd meg, újra megkérdezi, de miért? Válasz helyett ez hangzik. Feszítsd meg. Meggyőződése ellenére önmagát féltve végül kiszolgáltatta Jézust, hogy eleget tegyen a hangos tömegnek, a sokaságnak. Bíró létére nem az igazságot juttatta érvényre, nem a törvényt képviselte, és nem is a belső meggyőződésének engedett, hanem elvárásoknak, szorításoknak, közhangulatnak, személyes karrierjének. Hiszen a hír Rómába nagyon hamar felért, hogy a császár veje a rábízott tartományba nem tud se békességet tartani, se rendet. Föl vannak háborodva az emberek, és ráébredt, hogy itt baj lesz. Egy jellemhibás, igazi kis karrierista ezért gyötrődik. Ismeri a törvényt, tudja, hogy nincs jogos vád Jézus ellen. Elvárják mégis, hogy halálra ítélje, és nem mer kiállni a jog és az igazság mellett. Tesz még egy utolsó kísérletet, hogy megmentse Jézust. Ezt is a törvény biztosította. Az volt a törvény Izraelben, hogy húsvétkor lehetett egy csere, egy fogolycsere akciót csinálni. Az egyik foglyot ki lehetett engedni, helyére ül egy másik, és akit kiengedtek, teljesen mindegy, hogy mi volt a vád, szabadon elment. Ekkor ajánlja föl Barabást Pilátus. Na, cseréljük ki, megnyugodhattok. De a fölhevített nép nem akarja. Ekkor jut el odáig Pilátus, hogy most már tudja, hogy nagy a baj vele. És ennek a dolognak következményei lesznek. Már csak magát menti. Kihozatja a vizet egy edénybe, nyilvánosan megmossa a kezét, fölmutatja. És mit mond? Ártatlan vagyok, ez igaz ember vérétől. Ártatlan. Most mondod, hogy igaz. Ha igaz és bíró vagy, hogy halálra ítéled? Micsoda ellentmondás ez? Mosogatja a kezét, tiszta a kezem, nézzétek meg. De ki mondja, mert nem teheti, hogy ne mondja ki. Ártatlan vagyok, ez igaz ember vérétől. Tudta, hogy Jézus bűntelen, tiszta és igaz. Vajon miért döntött akkor mégis Jézus ellen? Olyan jó testvérek, hogy az ilyen fontos kérdéseket nem kell kitalálnunk, mert Isten megíratta a Bibliába. Ezt is, hogy miért? Miért döntött így Pilátus? Olvasom az igét. A tömeg és a főpapok szava erőt vett rajta. Erőt vett Pilátuson. És megítélte, hogy meglegyen az, amit a tömeg akar. Jézus ott áll egy ellensége előtt, várja az ítéletet, Jézusban semmilyen illúzió nincs. Ennek ellenére különös módon Pilátussal beszélget a legtöbbet. Nem csak beszél hozzá, beszélget vele. Az ügyébe a legtöbb megszólalóval szóba se áll Jézus. Vagy mond egy-egy mondatot. Pilátus az, akivel beszélget. Pilátust mi izgatja, mindig visszatérve, király vagy te? És hát ilyen Jézus, fölajánlja neki Jézus, azt mondja, az vagyok, de egy másik ország királya. Pilátus, van még egy másik ország is, annak viszont én vagyok a királya. Az örök élet melletti döntés, az üdvösség melletti döntést kínálja föl ennek a jellemtelen senki házi embernek Jézus. Mert ő ezért jött, megmenteni embereket. Erőt vettek rajta. És kapott ráadásul még a legvégén egy fenyegetést, az majd a későbbi részben olvasható, amikor látják, hogy örlődik, gyötrődik ez a Pilátus, akkor az egyik zsidó főpap bekiáltja, ha ezt szabadon engeded, nem vagy a császár barátja. Itt a vége. Féltette önmagát, mit szól majd a császár apósa? Ezért helyeztünk oda téged, te ütődött, hogy egy kis ügyet ne tudj elintézni. Tudjátok, hogy mi a dráma ebben? Az, hogy 7 évvel később az a császár, akinek a barátja fontosabb volt egy perben neki, mint a napnál is egyértelmű és világos igazság, ez a császár 7 év múlva minden rangjától megfosztotta Pilátust, aztán kegyvesztett lett, aztán száműzött lett, és végül iszonyatos nyomorban meghalt. Ez a császár. Hogy mondta Jézus? Ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Kedves testvérek, most mondom a konkrétumokat. Azt mondja Isten ígéje, hogy minden, ami tanulságunkul íratott meg. Nézzük, milyen tanulságai vannak ennek a Pilátus Jézus eseménynek. Azt olvastuk, hogy erőt vettek Pilátuson a vádak, amelyeket Jézus ellen felsorakoztattak. Testvérek, a másik ember vádolásának a lelkisége könnyen erőt vesz rajtunk. Ezért szeretnék valamit a vádolás lelkiségéről mondani. Hamar tud a lelkünk, az indulatunk, majd a szánk vádat fogalmazni és mondani egy másik ember ellen. Talán ma is történt ilyen. Éppen veled. Mi mozgatja ezt a lelkiséget? Jézus perében azt olvassuk, hogy ahhoz, hogy vádolhassák őt, hamis bizonyságot kerestek ellene. Nem volt mivel vádolni Jézust, ezért kerestek ellene hamis vádat. Döbbenetes ez a szó, hogy kerestek. Nem volt ellene, de kerestek. Minden áron kerestek, amivel vádolhatták Jézust. Úgy kerestek hamis vádat, hogy kiforgatták Jézus szavait. Független attól, hogy mit mondott. Félreértelmezték a tetteit, úgy, ahogy akarták. Testvérek, amikor egy szív vádolni akar valakit bármivel is, mint Jézus perében a főpapok és hamis tanuk, akkor keres és jó neki a hamis vád is, csak vádolhasson. A Jézus elleni hamis vádaknak semmilyen bizonyítéka nem volt. De a mieinknek van. Az evangélium néven nevezi azt is, hogy miért kerestek Jézus ellen hamis vádat. Megint nem kell kitalálnunk. Leírja az ige. Irítségből kerestek Jézus ellen valami hamis vádat. Az irítség szörnyű lelki társunká tud lenni. Ha meggondolod, hogy kiket utálsz, és hogy miért, akkor gondolj csak végig, irítségből történt ez. Hogy tud egy ember irigykedni a másikra? Bármiért. Ez egy szörnyű lelki állapot. Fáj a másik öröme, szépsége, sikere, karrierje, fáj. A jobb házassága, fáj. A boldogabb élete, fáj. Az irigység szörnyű lelki társá tud lenni, kiforgatja az embert és vádat keres az irigyelt ellen, és mindig talál, ha hamisat is. Irigységből kerestek és találtak Jézus ellen hamis vádakat. Bűnbánati este van, ha irigység van a szívedben bárkire, bármiért, mondd el ma este Jézusnak, és bűnbánattal hagyd itt. Bárkiért, bármit irigyelsz, bárkitől. Ez beteg bűnös lelkiség. Nem jó vele élni. Ha valakit vádol a lelked, ejtsd el a vádat, hiszen Jézus elejtette az ellened szóló összes vádat. Pedig az mindig az volt. Jézusra nem csak a köpések és ütések hullottak, de perében a hamis bűnvádak is. És Jézus milyen csodálatos, még ennek a jellemhibás karrierista kis senkinek is esélyt ad, hogy Isten király uralma felé, amit felkínál neki, odaforduljon. A második tanulság, mint üzenet, ebben a történetben ott van, hogy erőt vettek Pilátuson. Ez a két szó lett hangsúlyos nekem, hogy erőt vettek. Van ilyen kísértésünk, hogy van, ami erőt tud venni rajtunk, és engedünk neki. Hogy tud erőt venni rajtunk az óemberünk, akivel harcban állunk, akit gyűlölünk, akiket néha öldöklünk, de megölni nem tudunk, hogy tud erőt venni rajtunk? Az, aki voltam, aztán mássá lettem Jézus bocsánata és szeretete helyettes kereszthalála által, és éltem boldog keresztény életet, de egyszer csak visszatér és erőt vesz rajtam. Az ó emberem, ki ne ismerné, aki valaha hitre jutott, hogy élt boldog, fölszabadult, örvendező keresztény életet, szabad volt az ó emberétől, a keresztnél letett bűneitől, és erőt vett rajta az ó embere, és újra erőtlen és bukdácsol, és boldogtalan keresztény. Ha erőt vett rajtad az ó embered, te tudod. Borulj csak oda a kereszt alá, hova életedbe először leborultál, hogy szabad legyél. Újra szabad leszel. Hogy tud erőt venni rajtunk a hitetlenségünk? Olyan csodálatos volt, ugye, emlékszel rá, amikor elindultál a hitélet útján, hitted azt, hogy Istennel egy kőfalon is átugrasz. Elképesztő élethelyzetekbe kerültél, és a világ legtermészetesebb dolgának tartottad, hogy én hiszem, Uram, hogy ezen átmegyünk, hogy könyörülsz rajtam. És úgy ültél, és olvastad az igét, és úgy ültél, és hallgattad az igehirdetést, hogy hitted Isten minden szavát. És milyen boldog voltál. Aztán egyszer csak erőt vesz rajtunk a hitetlenségünk. Ülünk és hallgatjuk, nem hisszük igazán. Olvassuk, amit mond, csak szavak és betűk. Erőt vet rajtunk a hitetlenségünk. Testvérek, amikor erőt vesz rajtunk egy bűn, akkor annak kiszolgáltatottak leszünk, mint ahogy Pilátus kiszolgáltatta őket, kiszolgáltatta Jézust az ő akaratuknak. Abban a pillanatban, hogy erőt vesz rajtunk egy bűn, kiszolgáltatokká leszünk. Ne feledd azt a csodálatos éneket, fiatalkorunkban sokszor énekeltük, van erő van, csodás erő van, Jézusunk drága vérében. A harmadik tanulság Pilátus ítélkezéséből az, hogy semleges akart maradni. Semleges akart maradni. De nem lehet. Testvérek, attól a pillanattól kezdve, hogy odaállt Pilátus elé Jézus, majd kiderül, hogy pont fordítva van, nem lehet többé kitérni előle. Amikor életedbe először Jézus meghirdette a bűnbocsánatodat és az örök életedet, attól kezdve nem lehetsz többé semleges. A keresztény életben nincs semleges sarok, nincs harmadik út, nem létezik. Pilátus azt hitte, lehet. Ki akart bújni, Jézussal találkozott, egy ügyben döntést kellett hoznia, de félt tőle, féltette önmagát, a karrierjét, az egész életét, visszatartotta, és úgy gondolta, semleges maradhat, de nem lehet. Amikor valaki nem akar, vagy nem tud dönteni, akkor elkezdi a bujócskázást, a szellemi bujócskázást. Pilátus is ezt csinálta. Filozófiai, teológiai kérdéseket vet föl, vitatkozik, nem akar dönteni, semleges akar maradni. De testvérek, a személyes döntés elől, hogy Jézus kicsoda nekem, ha egyszer már eléd állt, nem tudsz kibújni. Vagy ellene vagy, mondta Jézus, vagy velem vagy. Harmadik út nincs. Nincs semleges kereszténység. Vagy Jézussal, vagy Jézus nélkül. Pilátusnak döntést kellett hozni, de nem akart. Mert a döntésnek súlya van és következménye. Semleges akart maradni, de nem lehet. Semlegesség Jézus személyét illetően nincs. Csak vele, vagy ellene. Nehogy azt hiddja, aki semleges, hogy ő nincs Jézus ellen. De bizony ellene van. És Jézus erről egyértelműen beszél, hogy ő az Atya előtt majd meg fogja védeni és képviselni fogja, aki mellette volt. És elküldi azt, aki azt gondolta, hogy semleges lehetett vele szemben. Nem ismertelek. Menj innen. Nem tudom, ki vagy. Nincs semlegesség. Pilátus be akart bújni a semlegesség köpenye mögé. Nem lehet. Ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. És ha valaki elveszti az ő életét, én érettem, mondja Jézus, megtartja azt. Valaki engem megvall az emberek előtt, én is megvallom azt az én mennyei atyám előtt. Valaki pedig megtagad, mert semleges, nem szól rólam, letagad, én is letagadom az én mennyei atyám előtt. Vagy velem, vagy ellenem. Pilátus is döntött. És befejezem azzal egy negyedik rövid kis tanulsággal, hogy érdekes Pilátusnak és Máriának a neve ott van az apostoli hitvallásba, a krédóba. Ugye, személyek neve nem szerepel. Hogy került ez oda? Hát roppant érdekes. Az egyházatyák, akik összeállították az apostoli hitvallást, fontosnak tartották, hogy ez benne legyen. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Nem tudott semleges maradni. Örökre mondjuk, hogy Pilátus alatt szenvedett. Ez a Jézus. Az egész történet, ahogy ránézünk, jól hallottuk ezt tegnap, azt mutatja, hogy Pilátus egy beteg, ideges, feszült, szorongó, kicsi emberként kibe szaladgál, tudja az igazságot dönteni, nem mer, egy gyámoltalan kis senki, és ott áll Jézus némán, csöndbe, egy pár szót vált vele, ő áll Jézus előtt. És azt hiszi, hogy meg lehetett úszni. De azt mondja Jézus, nekünk mindnyájunknak még egyszer meg kell állnunk ő előtte. A Krisztus ítélőszék előtt, Pilátusnak is. Hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett. Azzal fejezem be, hogy ma Jézus áll eléd, de el ne felejtsd. Eljön az idő, amikor mi állunk ő elé. Ha akarjuk, ha nem. Ma úgy áll eléd, ne félj tőlem. Megbocsátottam neked. Te az enyém vagy. Szeretlek, fiam és lányom. Ne maradj semleges. Mert egyszer meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Egyszer ott állunk mindnyájan. Ma Jézus áll eléd. Ott te fogsz előtte állni. Ma azt kínálja föl, megbocsátottam minden bűnödet. Mert hittel kimondani. Köszönöm, Uram, dicsőség legyen neked érette. Örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Olyan csodálatos vagy te, Jézus, akkor is, amikor nem beszélsz, akkor is, amikor megkötöznek, akkor is, amikor köbdösnek, akkor is, amikor hazudoznak össze-vissza rólad, amikor mocskolnak, amikor keresztre feszítenek, mindig olyan csodálatos vagy. Sose zökkensz ki abból, aki vagy. Áldott legyél érette. Hálás a mi szívünk, hogy ilyen mesterünk, ilyen királyunk, ilyen megváltónk van. Köszönjük, hogy olyan sokszor próbáltál úgy elénk állni, hogy ne szaladjunk el, hanem előtted maradjunk, és a te ajándékkal teli kezedből elfogadjuk, amit erre a világra hoztál nekünk is. Isten jóságát, Isten végtelen szeretetét, amit a te bűnbocsánatod által mindenkinek odaadhat az Atya. Nem akarunk elszökni mellőled, se előled. Nem akarunk semlegesek maradni, Urunk. Könyörülj rajtunk, hogy a hit bátorságával nyúljunk a csodálatos ajándékért, hogy megbocsátottál, tisztának ítélsz, barátomnak nevezel, és mindent megtettél és teszel, hogy a tieid maradjunk egészen az utolsó óráig ezen a földön. Hogy majd ott állhassunk előtted a mennyei kórusba, ahol nem fog betelni a szívünk, mert örökké jön az újabb és újabb öröm látni téged, hallani téged, egy kicsit érteni téged. Köszönjük, hogy esténként beszélgetsz velünk. Áldass él érette, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övét, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy dolgot hirdetek, hogy ezt a bűnbánati sorozatunkat, ha Isten megtart bennünket és élünk, holnap folytatni fogjuk, hívunk és várunk minden testvért. Záró énekünk a 725-ös, és úgy tudom, egy verset énekelünk belőle, igen, mondja a Cantorissimus, tehát a 705-ös dicséretből egy verset, új szívet adj. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátás. Én nem fogok kimenni az ajtóhoz. Áldás békesség.